És akkor most nagy-nagy szeretettel köszöntjük Pál Feri atyát, aki katolikus pap, egyben mentálhigiénés szakember. Azt hiszem már nagyon-nagyon sokan vártuk, hogy itt Jézus örömhíréről szóljon nekünk a mai nyelvezettel, ma is érthető formában. Szeretettel üdvözlünk, atya.
Köszönöm. Nagyon köszöntlek benneteket, ide jövök, de jó kis itt a nap. Jaj, de jó. Jó, csak maradjon is. Tehát van körülbelül 40-45 percünk arra, hogy egy picit gondolkodjunk azon, imádkozzunk afölött, hogy mit jelenthet azon az úton lenni, hogy először meghirdetjük az evangéliumot saját magunk felé, és amikor már meghirdettük magunk felé, és meghallottuk a felénk áradó üzenetet, akkor utána meghirdetjük a szűkebb környezetünk felé, és hogy ebből fakad aztán, hogy egyszer csak elindul bennünk egy késztetés, hogy messzebb is menjünk. Erről lenne akkor szó, és tulajdonképpen két alapvető megközelítésünk lehet. Az egyik, egy idős ember nagyon sok jót tett a világon szerte szét, és előadásaira meg-meg teltek hatalmas színházterek, és egyszer valaki az előadása után azt kérdezte tőle, hogy tulajdonképpen hogy foglalná össze, hogy mi az életének az értelme, hogy mi segítette őt ahhoz, hogy ilyen sok embernek a javára tudjon lenni. És akkor azt mondja, egy nagyon érdekes gyerekkori élményem az, ami egy életen keresztül kitartott. És akkor azt mondja, hogy egyszer történt vele az, hogy lement otthon a pincébe, még kisfiú volt akkor, és hogy-hogy nem, rázáródott az ajtó, és nem tudott kijönni. És sötét volt a pincében, és csak egy picike kis ablakon szűrődött be fény, és ő akkor hiába kiabált, kopogott, dörömbölt, nem volt senki, tehát meg kellett várni, amíg valaki hazaérkezik. És nagyon félt ott a sötétben, és teltek az órák, és nem tudott magával mit kezdeni. És egyszer csak ott valahogy a sötétből ott tapogatózott, hogy mi is van körülötte, és egy törött üveg darabot talált, egy törött tükör darabot. És elkezdett játszani kisfiúként ezzel a tükörrel. És akkor azzal játszott, hogy azon a pici ablakon beesütött a fény, és oda tette a tükröt, és a tükörrel a fényt oda vitte, ahol sötét volt. Akkor azt mondja, hogy órákon keresztül játszott azzal, hogy valahol nincs fény, de az ő kezében van egy tükör, és hogy a tükröt forgatja, világosságot tud oda vinni, ahol sötét van. Azt mondta, ez a gyerekkori élménye az egész felnőtt életét meghatározta. Szinte az élet filozófiájává lett, hogy képes vagyok én egyszerű emberként fényt vinni oda, ahol az nincs. Ez az egyik. De van egy másik, ami legalább ennyire fontos, és kiegészíti ezt az első szempontot. Ez pedig az, hogy akárhova megyünk, akárkivel találkozunk, egészen biztosak lehetünk abban, hogy Isten már járt ott. Egészen biztosak, hogy nem létezik egyetlen ember se, akinek ne volna Istennel való kapcsolata. Legfeljebb nem tud róla. Legfeljebb nem tudatos benne. Legfeljebb nem ápolja. Legfeljebb nem gazdagítja. Legfeljebb nem kölcsönös. Na de hát, ha itt él ezen a világon, nem tud úgy lenni, hogy Isten ne lenne valamiképpen vele. Legfeljebb ő azt, hogy én nem vagyok Istennel, de Isten attól még vele van. Ebből az következik, hogy akárhova megyünk, ott tulajdonképpen lehetőségünk van arra, hogy mi magunk felfedezzük, hogy Isten a másik ember életében hogyan volt már jelen. Hogy mit tett ott. Hogy mi is van kettejük között. És ebből a szempontból, ami keresztény szakértelmünk, az nem abban merül csak ki, hogy fényt vigyünk oda, ahol addig az nem volt, hanem hogy felfedezzük azt a fényt, amit a másik ember nem is lát, de mi látjuk. Mi látjuk.
Mert éppenséggel bennünk egy kidolgozott Isten kapcsolat van. Megvan az érzékenység, ezért mi látjuk, hogy Isten hogy működött az életében, és egyszerűen csak rá kell mutatnunk, mint hogy keresztelő János rámutat Jézusra. Nézzétek, itt az Isten báránya. A másik nagy modellünk tehát az, hogy nem fényt viszünk oda, ahol nincs, hanem fölfedezzük a fényt ott, ahol van, de amit még nem fedezett föl az a valaki, akivel találkoztunk. Ez lenne a két modell. És akkor mi az első lépés? Az első lépés egyáltalán nem olyan szívderítő, illetve azt mondanám, az még csak szívderítő, mert az első lépés, hogy otthon legyünk Istennél. Hát hogyan tudnánk valakit egy otthonos, bensőséges Isten kapcsolat felé segíteni, ha mi nem vagyunk otthonosak Istennél? Ezért az első lépés, hogy valahogy otthonossá tesszük magunkat Isten közelében. Például ez egy nagyon jó gyakorlat lehet számotokra. Egyszer imádkozhatunk a fölött, hogy Isten, aki nagyon-nagyon nagyra értékel engem és szeret, hogy ő hogyan szólít engem. Hát biztos nem azt mondja, hogy Pál Ferenc, gyere ide. Hát én nekem ilyet nem szokott mondani. De akkor hogy? Hogy? Képzeljétek, egyszer óvó néni tanítja a gyerekeket, és már megtanította őket a mi atyánkra. És akkor azt mondja, na gyerekek, hogy fogjuk megszólítani Istent? Rögtön jelentkezett egy kislány, kisöszke, azt mondja, kincsem gyöngyöm. Na, ez egy Isten kapcsolat. Szóval, bennünk van egy élő, eleven személyes kapcsolat, egyszer csak valahogy becézzük Istent, megszólítjuk őt, de ő hogy szólít minket? Az első gondolat, az első lépés az, hogy a szó szoros értelemben látjátok, húzódok ide a melegre, hogy te hűvös van azért, hogy megmelegedni Isten közelében. Otthonossá tenni az egymással való kapcsolatunkat. Hát, záró gondolat ez az első ponthoz. Nehéz úgy segíteni egy másik embert az otthonos Isten kapcsolathoz, ha én nem vagyok otthonos viszonyban vele. Egy meghitt bensőséges viszonyban. Második. Na erre utaltam, hogy na nem minden fönékig tejsz fel. Vagyis, hogy amikor elindulok egy másik ember felé, akkor ez törvényszerűen azzal az árral együtt jár, ezt az árat nekem kell megfizetni, hogy ebből az otthonosságból bizonyos szempontból ki kell lépnem. Nagyon sokan bevackolják magukat Isten közelébe. Jaj, a kényelmes minden, a paplan, a dunyha, a párna, a kezeügyébe, a üdítőital, nem tudom mi. Nagyon kényelmesen van Isten közelében, és ebből a kényelmességből, otthonosságból nem szívesen lép ki. A másik lépés az, hogy miközben azok, akik a megtérés felé haladnak, ők egyszerűen szólva valamilyen nehézségből, valami hiányból, esetleg valamilyen bűnből, valami sebzettségből lépnek ki, tehát valamilyen negatívból indulnak a pozitív felé. Ha-ha, a mi dolgunk, hogy valami nagyon otthonosból, megszokottból, kényelmesből, számunkra nagyon jóból induljunk el. Ez a mi dolgunk. Ez a lépés se olyan könnyű. Végeztek egy nagy fölmérést, hogy a legnagyobb szerzetes rendek közül, melyek azok, amelyek a 20. századnak a második felében képesek voltak nem csökkenni. A szomorú hírem, jó pár évvel ezelőtti kutatás, hogy a legnagyobb szerzetes rendek csökkentek létszámukban. Akkor eljutottunk a 7. legnagyobb rendig, a verbitákig, ők meg nem csökkentek. Akkor föltették a kérdést, miért nem csökkentek? A verbita atyák, amikor elindulnak a küldetésükre, akkor vállalják azt, hogy hajlandók akár elhagyni a hazájukat, a nyelvüket és a kultúrájukat. Ez nem kis dolog. És kicsiben, tulajdonképpen ez vár mi ránk is. Hogy elhagyjuk kicsiben azt a megszokott és kényelmes számunkra otthonos és nagyon jól eső világot, amiben mi nagyon jól bevackolódtunk. De ami akadályt fog jelenteni, hogy másokhoz el tudjunk jutni. Na, ha meg tudtuk tenni ezt a lépést, hogy abból a kényelmesből elindulunk, ami nekünk annyira jól esik, akkor nyilván van bennünk egy lendület, egy hevület, és megyünk, és csináljuk, és mi fog történni? Ugye az alapvető kérdésünk az lesz, hogy na mit kell csinálni? Hogy kéne ezt csinálni? Mit kéne mondani? És tudjátok, egyszer egy papa következőt mondta, a legtöbb ember azzal érkezik hozzám, hogy mondd, atya, mit kell tennem? És hogy ez a kérdés nem a legjobb kérdés. Ennél van egy fontosabb kérdés, ez pedig így szól, kivé kell válnom? Nagyon sokan a tanúságtételt meg akarják úgy úszni, hogy tanúságot teszünk valamiről, vagy valakiről, de mi nem szívesen válunk tanúságtevővé. Ha-ha! Az egy következő minőség. Hogy valójában az a tanúságtétel válik erőteljessé, ahol a tanúságtevő vállalja azt, hogy nem csak tanúságot tesz valamiről vagy valakiről, hanem annak minden következményével ő maga tanúságtevővé lesz. Az egy sokkal mélyebb feladat. Magunkat valamilyenné formálni az Isten segítségével. Tehát nem pusztán csak az a dolgunk, hogy tanúságot tegyünk, hanem hogy tanúságtevővé váljunk. És akkor az elkezdi alakítani az egész személyiséget. Vagyis, miközben naívan elindulunk, nem tudom, hogy ez jó, itt vesztek engem, de most ez nehéz lesz, hogy elindulunk naívan, és azt mondjuk, mi kész vagyunk, mi rendben vagyunk, mi okék vagyunk, nálunk az üdvösség örömhíre, tudjuk, hogy mit kell csinálni, nálunk a szentírás, a szentségek, az egyház, megyünk, és akkor ti változzatok. Ugye megyünk másokhoz, ők, hát ők kicsit kajlák, kicsit bénák, de majd mi megváltoztatjuk őket. Ugye miért biztos pont vagyunk, nekünk ezzel nincs sok dolgunk, csak mondjuk, és hogyha esetleg nem tetszik, valakinek lerázzuk a port a lábunkról. Ugye ez nagyon kényelmes evangelizálás lenne, de éppen fordítva van, hogy megyünk, és azt mondjuk, a nem jó járt. Úgy látszik, hogy magamat kell bevetnem. Emlékeztek, amikor a szegény asszony dobja a két fillért. És akkor Jézus azt mondja, na ez az asszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Így szokták tud fordítani, hogy egész megélhetését. Leginkább azt mondhatnánk, hogy az asszony magát dobta be. Hát ha mindenét bedobta, ő magát dobta be. Ezért, amikor megyünk, akkor tulajdonképpen előbb-utóbb mindig lesz egy pillanat, amikor a kérdés így hangzik, hajlandó vagy-e magadat is bedobni? Bevetni magad? Vagy csak valamit akarsz bedobni, de nem saját magadat? Most akkor ebből az is következik, hogy ahogy kezdünk mi magunk alakulni és formálódni, tulajdonképpen ez a mi nyitottságunk és rugalmasságunk és érzékenységünk és együttérzésünk lesz a legnagyobb hatással. Nem az, amit mondunk, hanem az, hogy velünk találkozva a másik ember számára éppen egy mintát és modellt adunk arra, hogy lehet változni. Hogy mi nem kőkeményen állunk, és azt mondjuk, ez így van, és csak így van. Hanem, hogy bennünk is ott van ez a finom rugalmasság, az együttérzés, hogy ahogyan ráhangolódunk a másik emberre, mi próbáljuk őt megérteni. Tudjátok, az mindig olyan fájdalmas nekem, mikor megyünk valakihez, visszük az evangéliumot, és akkor kihúzzuk magunkat, és azt mondjuk, értsd meg. Ha fogd föl,
Én már fölfogtam, nekem nincs ezzel dolgom. Te nem fogtad föl, hogy iparkodjál.
De hát a mi munkánk éppen fordítva van, hogy megyek valakihez, és megpróbálom őt megérteni. Hogy is munkált benne a Szentlélek idáig? Hogy történt ez? Mit sejtett ő meg eddig? De én hangolódok rá. Hát én teszem meg ezeket a lépéseket. És amikor én ezt mind megteszem, ez egy minta. Na hát lehet ilyet csinálni. Hát lehet kölcsönössé tenni egy kapcsolatot. Ja, hogy ez így működik, hogy akkor... És tudjátok, itt van néhány fontos dolog. Nem csak arról van szó, hogy a kényelmünkről tudunk lemondani, hanem két nagyon fontos dologról, amit suttyomba szeretnénk megőrizni. Ilyenkor olyan papos vagyok, ugye? Az egyik a biztonságunk, meg a biztonságérzetünk. Na, azt szeretnénk megőrizni, ez az egyik. A másik, amit mindenképpen szeretnénk a zsebünkbe tartani, a kényelmen túl, amit persze nagyon szeretünk, ez pedig a nyugalmunk. Tehát a biztonságérzetünk és a nyugalmunk. És akkor megpróbáljuk úgy csinálni, hogy megőrizzük, mi biztonságban legyünk, az ő mégiscsak nyugalom is meglegyen, és akkor ami ezután belefér, hát az belefér. Az meg már nem sok. És nem véletlen, hogy Jézus milyen világosan beszélt és dolgokról, és milyen világosan nem beszél dolgokról. Például sose mondta azt, hogy na, amikor nekiláttok, először is biztosítsátok magatokat. A legfontosabb, hogy ti biztonságban legyetek. Ennél fontosabb nincs. Hát ilyet nem hallottunk tőle. Hogy azt mondta, hogy bízzatok. Tehát éppenséggel a mi lépéseink azáltal tudnak a másik ember felé elérni, hogyha tudunk dönteni a biztonsággal szemben a bizalom mellett. És itt van a másik, hogy akkor tudunk a másik emberig elérni, hogyha képesek vagyunk a saját nyugalmunkat föladni. Idős atya 50-es években nagyon karakán volt. Azt mondta, én békegyűlésre nem megyek. És elkezdték őt félteni a papnövendékek. És mentek hozzá, és mondták, atya, nagyon féltünk téged, hát mi lesz ebből? Te olyan sokat jelentesz nekünk, és olyan sokat kapunk tőled, hogy muszáj ezt így csinálni. És akkor ez az atya következőt mondta, nézzétek, vannak sokan olyanok, akik jól fekszenek, de rosszul alszanak. Én egyáltalán nem fekszem jól, de nagyon jól alszom. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy ahhoz, hogy képesek legyünk a békéhez eljutni, Jézus ezt mondta, bízzatok, és az én békémet adom nektek. A békéhez való eljutásnak a föltétele, hogy lemondjunk a saját nyugalmunkról. Tehát aki a biztonsághoz és a saját nyugalmához nagyon ragaszkodik, nem tud elérkezni a másik emberig. Éppenséggel a következő lépésben mi történik velünk? Az, hogyha mertük föladni a saját biztonságérzetünket, föladni a saját kényelmünket, a saját megszokásainkat, otthonosságunkat, a saját nyugalmunkat. Egyszer csak kezdünk részt venni a másik ember életében, és mi történik ilyenkor? Az, hogy mi magunk megérintődünk. Hogy egyszer csak, ami neki fáj, elkezd nekem is fájni. Hogy ami ő neki teher, abból rám is kerül valami, és azt mondom, hű, ez nem lehet így könnyű. Hogy ahol az ő sebeit megsejtjük, egyszer csak ezek a sebek elkezdenek bennünket is. Hú, de nehéz itt nálad az élet. Egyszer csak ebből egy csomó minden elkezd ránk is kerülni. És ezért a következő lépés, hogy ahogy Jézus azt mondja, na, ha nem fogadják el a tanúság tételeteket, rázzátok le a port a lábatokról. De ez mit akar kimondani? Azt, hogy itt van egy helyzet, egy lehetőség, amivel te nem éltél. De ez kifelé van, és mi van befelé? Befelé az van, hogy jövök el, és meg vagyok rendülve. Hogy ez nekem fáj. Hogy azt mondom, jaj, mi lesz veled? Hogy lesz ez így? Hogy tulajdonképpen merem vállalni azt a fájdalmat, ami azzal együtt jár, hogy mi közel kerülünk egymáshoz. És ez kivesz bennünket a nyugalmunkból kétség kívül, meg a kényelmességünkből is. És ezért, ha fiatalon megyünk, akkor tele vagyunk vágyal, hogy hát mit akarunk fiatalon? Sikereket. Legyen sikeres, megyek és térjenek meg. Ugye, hogy így van? És akkor, ahogy elkezdünk részt venni más emberek életében, megérezni a fájdalmukat, az élet terhét, mindazokat a sebeket, amikkel élnek, és mindez elől nem próbáljuk elzárni magunkat, akkor egyszer csak vereségeket fogunk szenvedni. És ezek a vereségek vannak a legnagyobb javunkra. Amikor valami nem sikerül, valami eredménytelen, valami nem hoz gyümölcsöt. Ez nem akadálya az evangélium. Hanem éppenséggel föltétele. Mert mi történik akkor, amikor beleütközöm a saját kudarcaimba? Egyszer csak pontosan oda fogok kerülni, ahol a másik ember van, akihez szerettem volna lépni, ez pedig azt jelenti, hogy én is megélem nagyon azt, hogy rászorulok Istenre. Nagyon. Mert ez nagyon nem jött össze. Ez nagyon nem sikerült. Ennek semmi eredménye nem lett. Hiába mondtam, nem számított semmit. És egyszer csak sokkal közelebb leszünk egymáshoz, mint azt valaha is gondoltuk. Egyszer csak az derül ki, hogy a legnagyobb tanúságtétel ott a másik ember mellett az, hogy én is szorult helyzetbe kerültem. Hogy ott vele együtt élem át, hogy hű. És elkezdek én magam is nagyon rászorulni Istenre. Istenem, ha most segíts, hát látod, hát ebből hogy lesz valami? És amikor én rászorulva Istenre elkezdek hozzáfordulni, ez egyszer csak minta lesz a másik embernek, akivel éppen találkozom. Na hát ezt lehet csinálni, akkor nincs akkora nagy baj, ha baj van. Azt tudjátok, hogy ha valakinek problémái vannak, az nem probléma, az a normális. És akkor egyszer csak történik már együtt köztünk valami. Tehát azt is lehetne mondani, hogy ezt a folyamatot, ahogyan mi magunk tanúságtevő emberré szeretnénk válni, nem úszhatjuk meg. De ahogy bent vagyunk ebben a sodrásban, ebben az áramlásban, egyszer csak megérezzük a szépségét, és azt mondjuk, nem is akarjuk megúszni. Hát miért akarnánk? Tudjátok, egyszer neki búsultam, hogy ez hogy van, vagy az hogy van, hogy miért nem megy, és az miért nem megy. És nem volt jó. És akkor egyszer csak rájöttem valamire. És azóta sokkal szabadabb vagyok, ezt most elmondom. Ez pedig az, hogy hirtelen rájöttem arra, hogy az evangélium hirdetésének nincsen semmilyen föltétele. De semmilyen. Hogy nagyon gyakran, azelőtt azt gondoltam, na, még ez kéne hozzá, meg az kéne hozzá, kell ilyen tábla, olyan kréta, amolyan hittankönyv, nem tudom én mi. És rájöttem, hogy az evangélium hirdetésének semmilyen föltétele nincs. Ugyanis nem létezik olyan élethelyzet, hogy valamiképpen a másik ember javára ne tudnék lenni. Ilyen élethelyzet nincs. Az utolsó másodpercemig minden helyzetben adottság az, hogy valamiképpen mások javára tudjak lenni. És éppen ez az egyház küldetése. Isten szeretete, annak a kifejezése, megélése, és a másik embernek a szolgálata. És hogy ennek semmilyen föltétele nincs. Ez olyan fölszabadítóan hatott rám, és akkor rájöttem tulajdonképpen, az evangélium hirdetésének egyetlen akadálya azonban van. Én magam. Ez egyetlen akadály. Szóval magam részéről én vagyok a legnagyobb akadály. És ez tovább vitt abba az irányba, hogy na, akkor én nekem hogyan kellene alakulnom, formálódnom, változnom, hogy én magam ne legyek akadálya valaminek. Mondok nektek egy másik búsulásomat. Akkor is búsultam. Néhány évvel ezelőtt úgy hirtelen rám szakadt valami olyan egyedüllét érzés, és akkor arra gondoltam, hogy hát nap-nap után hány és hány embert áldok meg. De hányat és hányat. És engem ki áld meg. Ezen szomorkodtam. Itt vagyok egyedül, ki áld meg engem. És ahogy ott szomorkodtam, megint eszembe jutott valami. És látjátok, ezt nem lehet megúszni. Szomorúság nélkül nem lesznek jó gondolataink. És akkor az jutott eszembe, hogy na de Feri, várjál csak. Hát ahogyan te megáldasz másokat, tulajdonképpen közvetíted az áldást, akkor az átmegy rajtad. Fölcsillant a szemem. Hát de jó helyzetben vagyok. De akkor az összes áldás, amit én közvetítettem, az mind átment rajtam. Ja, hát akkor az... Hát így egész más. És akkor egyszer csak, nehogy félreértsétek ezt, nem irigyeltem el ezt Máriától egy kicsit se. Rájöttem, hogy áldott állapotban vagyok.
Köszönöm. Látjátok, szép az élet. És akkor elkezdtem ezt hordozni. Ezt az állapotomat elkezdtem hordozni. És ez azóta is velem van, hogy hát én egyszerűen egy áldott ember vagyok. Én áldott állapotban vagyok. Hát csak hordoznom kell ezt az áldottságot. Hogy ez de nagy dolog.
Balázs áldást osztottunk a gyerekeknek. Azt kérdeztem tőlük, na figyeljetek! Mondjátok meg nekem, légy szíves, hogy a Balázs áldás után mi fog veletek történni? Mire jó az a Balázs áldás? Ha jelentkezett a kisgyerek, azt mondja, kétség kívül áldott leszek.
Nem kell ezt cifrázni. Megáldanak, áldott leszek. És akkor már csak kérdezgetni kellett őket, na akkor azt mondjátok meg, légy szíves, milyen akkor egy áldott ember? Te milyen?
Elkezdtek nagyon egyszerű, de nagyon lényegre törő dolgokat mondani. Egy áldott ember képes szeretni. Na így is van. Mennyien, mennyit agyalnak azon, jaj, alkalmas vagyok én. Biztos, hogy nekem kell menni. A Brünnhilda sokkal ügyesebb. Tényleg. A Dezső sokkal okosabb. Tudjátok, a legtöbben egy picit elakadnak az úton, mert hirtelen elkezdenek magukkal foglalkozni. De jó ég, ha így menjek. Tényleg, ez nagyon zsér lesz így. Hát kire fog ez hatni? Így. És akkor leállunk, és nem, már be kell gyűjteni egy csomó értéket, erényt, mindent, tehát anélkül meg se lehet mozdulni. Minden zsebünket ki kell tömni valami tehetséggel. És milyen nagyszerű, hogy Jézus mondja, a semminek látszókat választotta ki. A semminek látszó, hát legjobb lesz, ha nem magamra mutogatok. Na, abból jó, biztos nem jön ki. Erre...
És akkor ugye ez a keresztelő Jánosnak a zsenialitás, hogy tud kire mutatni. Egy Ökösi Bandi bácsi azt mondta, hogy éppenséggel a dolgunkat úgy is megfogalmazhatnánk, hogy túl mutatunk saját magunkon. Ez nagy dolog. De ki tud túlmutatni saját magán, aki túllát saját magán. És végül is, mikor keresztelni szoktam gyerekeket, nem egyszer viszem az életgyertyát, és akkor nézzétek, ezt a húsvéti gyertyáról gyújtottuk meg. Ez itt Krisztus világossága. És a Krisztus világossága azért olyan nagy kincs nekünk, mert segít bennünket magunkon túllátni. Enélkül, a fény nélkül hajlamosak lennénk csak magunkig látni. Fény, hogy ti is itt vagytok. Jaj, hát akkor egész más. És visszatérnék a folyamathoz, de ránézek az órámra. Na hoppá, hoppá. Hogy? Nem csak kudarcok érnek majd bennünket, amik nagyon fontosak lesznek. Nagyon. Mert élővé és elevenné teszik azt a rászorultságunkat, amit éppenséggel szeretnénk közreadni. Hogy igen, nincsen életünk magunktól meg magunkban. Rászorulunk Istenre. És amikor mi kerülünk nehéz helyzetbe, ott éppen a találkozásokban, ezek a legpompásabb pillanatok, hogy ebben a rászorultságban mutassuk azt, hogy hogyan lehet Isten felé fordulni. Ezért éppenséggel a saját rászorultságunkat, kudarcunkat, nehézségeinket egyáltalán nem érdemes sem elkerülni, sem eltitkolni. Nagyon hasznosak. És akkor itt történik egy nagy fordulat. Tulajdonképpen eddig azzal törődtünk és foglalkoztunk, hogy mit kell tennem, vagy mit akarok csinálni. És a fordulatban egyszer csak mindez elmélyül, és elkezdek egyre világosabban látni abból a szempontból, hogy nem az az igazán fontos, hogy mit kell tennem, hanem hogy mi a dolgom. Hogy mi is igazán a dolgom. És minden, ami addig olyan nagyon fontosnak tűnt, az szinte a legfontosabbnak, egyszer csak kezdi elveszteni a jelentőségét. És kezdjük megérteni, hogy miért vagyunk itt. Hogy tulajdonképpen a kereszténységünknek lényege az, hogy velem valami nagyon jó dolog történt. De nagyon jó. És hogy ebből a nagyon jóból nem tudok nem akarni adni neked. Hogy az okozna fájdalmat, hogyha én nem akarnék abból neked adni. Hogy egyszer csak megyek, és azt mondom, hogy de hát nálam van valami, ami neked jó lenne. Hát hadd adjak belőle. És ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy én adhassak neked belőle, ahhoz állandóan azon kell ötletelnem, hogy te azt hogy tudnád elfogadni. Nem azon, hogy hogy változtassalak meg, ez nem dolgunk, hanem hogy kéne nekem alakulni, hogy te ezt elfogadd. És amikor ezzel foglalkozunk, hogy nekünk hogyan kellene minél inkább úgy változni, hogy az a kincs, ami nálunk van, de nem a miénk, az hogy tudna nálad is lenni, akkor tulajdonképpen igent mondunk egy életre szóló átalakulásra. Ez az igazi, megszentelt átváltoztatásunk. Magunkat változtatjuk át. Ó, ugye ugyanez, emlékeztek, hogy tanúságtevővé lenni, az nem ugyanaz, mint tanúságot tenni erről arról. Egész más Krisztus teste és vére. A kenyér és a bor változzon át. Bizonyos szempontból ez mintája és képe annak, hogy magunkat változtatjuk át. Tehát nyilván nem csak mi papok, mindnyájan így vagyunk. Magunkat elkezdjük átváltoztatni. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a keresztény ember, mi,
meggyőződéssel valljuk, hogy mennyire értékesek vagyunk, hogy képesek vagyunk szeretni, nagyon is képesek vagyunk, hogy nincs szükségünk semmilyen rendkívüli adományra, hogy egészen semmik is lehetünk, az pont jó, pontosan elég. És hogy miközben ezt megéljük, hogy nagyon is szerethetők vagyunk, és alkalmassá tesz minket Isten, hogy ezzel párhuzamosan elkezdünk nem önmagunkra mutató, nem önmagunkra figyelő, hanem másokra irányuló életet élni. És tulajdonképpen ez hova vezet el bennünket? Az önfeledtséghez. Egyszer csak elkezdünk önfeledten keresztények lenni. A magyar szó zseniálisan jó. Megfelelkezünk magunkról. Nem a saját biztonságunkkal foglalkozunk, saját kényelmünkkel, nem a saját... Elkezdünk önfelettek lenni. Rájöttünk, hogy az evangélium nincsen semmilyen föltétele, csak magamat kell átváltoztatni hozzá. Ez a másik modell. Az egyik, hogy fényt vigyek oda, ahol még nem volt. A másik, hogy felfedezzem a fényt, amit a másik még nem lát, de én látok, és addig formáljam, alakítsam magam, hogy azt ő is föl tudja fedezni. Hogy el tudja tőlem fogadni, hogy rámutatok. És azt mondom, látod ezt a fényt? Nagyon nagy dolog az, ahogyan a nagy kutatások mind azt mondják, hogy akkor tudunk igazán boldog és elégedett életet élni, hogyha képesek vagyunk magunkról megfelejtkezni. Úgy szólt a kérés, hogy körülbelül eddig beszéljek. Minden esetre, majd aztán lesz egy fakultáció is, és a fakultációban, vagy nem tudom, ez a jó kifejezése, hogy ott egy kicsit elmélyíthetjük mindazt, amiről beszéltünk. Egy záró gondolatom lenne. Ezért az a meggyőződésem, hogy egyáltalán nem kaptunk olyan küldetést, hogy másokat szídjunk. Nem kaptunk. Hogy másokat bántsunk, hogy másokat lenézzünk, leértékeljünk, kritikusak legyünk másokkal. Nem tapasztalom azt, hogy ilyen küldetést kaptunk volna. És de nagy dolog az, hogyha meg tudjuk tenni ezt a fordulatot, hogy nem csak világosságot akarunk vinni oda, ahol nincs, hanem felfedezzük a világosságot, és mi magunk alakulunk és formálódunk. Záró történet. Jött hozzám valaki, azt mondja, Feri, szeretnék megkeresztelkedni. Most húsvétkor is 11 felnőtt volt keresztelkedő vagy első áldozó nálunk. De aztán pünköskor is 2 volt, karácsonykor 3 volt. Így csináljuk. És akkor azt mondja az egyik őjük, hogy hát tudod, ezen az úton az első alapvető élményemet úgy szereztem, hogy újságkihordó voltam. És hajnalban kellett gyűjteni az újságot, összerakni, hogy kinek mi, mennyiből mennyi, és hát persze mindenki fáradtan, kevés alvással, úgy dobálta, haigálta az újságokat, olyan szomorú, fehér, kimerült arccal, és volt ott egy férfi, így mondta, aki másképp nyúlt az újsághoz. És eltelt egy hét, egy hónap, több hónap, és nekem föltűnt ez a valaki, hogy másképp ér az újsághoz. És egyszer oda mentem hozzá, és kérdeztem, te, hogy te olyan furcsa, hogy te valahogy nem úgy dobálod, nem dobálod az újságokat, valahogy más. Keresztény ember volt. Amikor valaki tanúságtevővé lesz, ha, nem csak valamit mond meg, akkor egyszer csak az történik, hogy még az is megváltozik, ahogy az újsághoz nyúl. És ezért mondják azt a kutatások és statisztikák, hogy nem a média nyomán térünk meg, hanem a barátaink révén. A szomszédunk révén, a tanítónéni révén, és így. Tehát amikor megtörténik bennünk ez az átváltoztatás, átalakulás, akkor tulajdonképpen akármerre megyünk, akárhol vagyunk, valaki van bennünk. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Nagyon remélem nem fogtok megfázni, hogy egészségesek maradtok, és hogy valami belül a lélekből átmelegít titeket.
Megköszönöm.